Istennek ígéjét olvasom köztetek a mai új szövetségi igeszakaszból, Jelenések könyvéből, Jelenések könyvének a második fejezetéből, 8. és 11. verseket hallgassuk most meg figyelemmel. Levél a szmirnai gyülekezethez. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szenvedésedről. Szegénységedről pedig gazdag vagy, és azok áramlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog verni közületek némelyeket, hogy próbáld álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Mindig tanulságos, amikor más gyülekezetekbe akár ellátogathatunk, és megláthatjuk, hogy ott hogyan végzik a munkát, hogyan élnek ott a testvérek, és a héten nem mi mentünk máshová, hanem több alkalommal hozzánk jöttek szolgálni lelki pásztorok, és hát arról beszéltek, hogy milyen is az ő gyülekezetük, hogyan is végzik ott a szolgálatot. Akár el is csodálkozhatunk, látva a gyülekezetnek a kis prospektusát, hogy mennyiféle alkalom van, amit tartanak ott, hogy reggel 6-kor összejönnek ima órára, vagy sorolhatnánk még, hogy milyen alkalmakat tartanak. És jó, mert ezekből a találkozásokból mindig lehet tanulni. Az ottani életről, az ottani nehézségekről, vagy éppen örömökről, hogy ott milyen dolgok váltak be, hogyan működnek akár alkalmak. És most János szavai által itt a Jelenések könyvében szintén betekinthetünk egy gyülekezetnek az életében. Arra kap megbízást az ember fiától, hogy írjon a 7 gyülekezetnek levelet. És ezek közül ma a szirmai gyülekezetet ismerhetjük meg egy kicsit jobban, és azt láthatjuk, hogy számukra milyen tanácsot ad Jézus, hogy ők milyen élethelyzetben, milyen nehézségek között vannak. Maga a város, az egy kikötő város, ami nyilván ennek folytán a kereskedelemből volt híres, és egy keleti útvonal mellett is feküdt, ami azt jelentette, hogy nagy forgalom volt ebben a városban, tényleg mindenféle mesterséggel foglalkozó embert meg lehetett találni, akár több nemzetiségből a kikötő város miatt. És egy gazdag, jómódú város is volt, ahol akkoriban nagy dolognak számított, hogy széles utcák, szép házak vannak, hogy a jómódról árulkodik valami. Volt is egy úgynevezett sugár útja, amit úgy hívtak, hogy az arany utca, ami annyi minden szépséggel kecsegtette az arra járót. És azt olvashatjuk, hogy ebben a nagyvárosban él egy maroknyi kis picike keresztény gyülekezet, akik habár sok zsidó veszi őket körül, mégis megtérnek, és aztán Jézushoz ragaszkodnak. És nekik szól ez a biztatás, amit itt Jézus mond, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. De miért is van szükségük erre a bátorításra, a hűségre való biztatásra? Milyen nehézségeik vannak számukra? Azt láthatjuk, hogy gazdasági és társadalmi problémáik is vannak. És ezekben a helyzetekben mondja számukra azt Jézus, hogy tudok nyomorúságodról és a szegénységedről, a szenvedésedről, amiket átélsz. És mondhatnánk erre, és nagyon tetszett ez a gondolat, hogy a szegénység nem szégyen, csak kellemetlen dolog tud lenni, főleg, hogyha az ember egy olyan környezetben él, ahol az jó mód veszi körül, ahol azt sugározza minden számára, hogy annak van értéke, ha minél nagyobb vagyon halmozott el, ha minél több pénzre tud feltenni egy-egy áru cseréje által, ha minél jobb házad van, hogyha minél jobban meg tudod mutatni akár a téged ékesítő ruhák meg ékszerek által, hogy mekkora vagyonod és gazdagságod is van. Milyen környezetben nehéz hűnek maradni, és nehéz vállalni azt a fajta szegénységet, amit akár jelent az Istenhez való ragaszkodás. Amikor mindenki máshogy gondolkodik, és akár furcsán néznek az emberre. Amikor akár a pogány rokonok tanácsolják, akár a sógor, akár a testvérek, hogy Minek neked mindig tisztességesnek lenni? Minek mindig pontosan lemérni az árut? Ha lehet egy kicsit is csalni azzal a mértékkel, hogyha neked is bármikor szert lehetne tenni egy olyan mértéket, ami csak egy kicsikét mégis a te malmodra hajtja a vizet, mégis egy kicsit több hasznot enged megélni ebben a világban, úgy se veszi észre, amikor ekkora mennyiségű vagyona van a másiknak. Könnyebb volna számodra az élet, ha nem ragaszkodnál így ahhoz, amit ez a Jézus mondott, hogyha nem ehhez próbálnád igazítani az életet, ha nem vennéd ezt olyan komolyan, nem kéne olyan pontosan számolni, nem kell olyan lelkiismeretesen végezni a munkát. Meg lesz az akkor is, majd esetleg más elvégző helyetted. Te meg egy kicsit pihenhetsz is, nem muszáj ennyi pénzért akár annyira megerőltetni magad. És lehet, hogy különböző tanácsokat hallottak, különböző okos tanácsokat, hogy hogyan lehetne jobban élni, hogyan lehetne okosabban, hogyan lehetne még nagyobb vagyonra szert tenni. És elég, ha a hűség akár csak addig terjed, ameddig látják az embert. Amikor nem látnak, akkor tegyél úgy, ahogyan te jónak látod. Olyan ez, mint amikor mi általános iskolások voltunk, és a tanár megszokta, hogy ki fogok lenni a teremből, ti pedig csöndben fogtok itt maradni. Természetesen addig voltunk csöndben, amíg ki nem lépett a teremből, vagy megvártuk, hogy pár lépést, pár métert azért távolodjon a teremtől, de ez azért nem az igazi hűség, nem arról szól, hogy akkor is betartom azt, amit hallottam, amit megkaptam, aminek engedelmeskednem kéne, hanem arról, hogy írom rögtön, amit lehetőségem van rá. És erre biztatták ezt a gyülekezetet is. Nyugodtan írjátok csak át, nem kell azt olyan komolyan venni. Hangzott akár a múlt héten is egy ilyen mondat egy-egy kérdéssel kapcsolatban, és a kereszténység pedig egy olyan dolog, amit vagy véresen komolyan vesz az ember, vagy nagyon komolyan veszi, vagy akkor nem veszi sehogyan, vagy akkor nem keresztény egészen egyszerűen. Ebben így csak végletesen lehet gondolkodni, és lehet azt mondani, amire lelkészek végletesen gondolkodnak, de azért, mert mégis is nem végletesen gondolkodni. Csak mondjuk, vagy hülyek vagytok hozzám, vagy hűtlenekké váltok. És ilyen kísértések között éltek ezek a Szmirna városbeli keresztjének, ilyen körülmények között pedig nem könnyű hűnek maradni, amikor más veszi őket körül. Ebben a helyzetben mondja nekik Jézus, hogy tudom a dolgaidat, tudom a nyomorúságodat és a szegénységedet. És ebben próbálja őket bíztatni. Mi általában csak egymásnak a viselkedését látjuk. Azt, hogy valamit cselekszünk, de nagyon ritkán látjuk mögötte azt, hogy a másiknak mi az indítatása egy-egy cselekvésre. Nagyon ritkán látunk, hogy igazán bele abba, hogy mit érez, hogy milyen nyomorúsága van, akár hogy milyen nehézsége van, hogy egy-egy könyv mi miatt csordul le valakinek az arcán. Nagyon ritka az, amikor ezt akár így egy kicsit is próbáljuk elmagyarázni a másiknak, vagy ezt így igazán teljességében meg tudnánk érteni. Mert hogy a könnyek meg a mosolyok azok ráadásul sokszor be is csaphatnak bennünket. Lehet, hogy valaki tudja is mímelni a szenvedést, amikor arra van szüksége, hogy mások megszánják. Van, amikor pedig ott van egy mosoly az arcunk, amivel legszívesebben zokognánk, és nem maradnánk ott a társaságban, hanem félrehúzódnánk, és mindenki hagyjon minket tűzként. És amikor mi emberileg ennyire végesen tudjuk egymást megismerni, akkor ott van Jézusnak a szava, aki azt mondja, hogy a nyomorúságainkat mindannyiunknak ismeri, hogy tudja jól, hogy mi megyünk keresztül. Az emberek nem ismerik igazán. Hiába próbáljuk akár szavakba önteni elmondani. Az lehet egy idő után olyan, mintha csak ismételgetné magát a másik. Mindig ez a gondot, mindig tényleg itt tartunk. De akkor is az élő Isten azt tudja, hogy mi miatt ez a gondom, és miért olyan fontos ez számomra, miért nem hagy engem akár nyugodni. És ő képes egyedül tényleg feltárni ezeknek a dolgoknak a lényegét, és megértetni számunkra, hogy mi is a helyes. Jézus ezért szól, hogy tudom, mit jelent a kísértésekkel küzdeni, tudom, mit jelent szenvedni, tudom, mit jelent harcolni akár a hitért, hogy terheket hordozni, mit jelent, ismerem a szegénységet, hogy ezek nem ismeretlenek előtte. Van egy ilyen ének is, ami nekem nagyon tetszik, egy lelkész írta, hogy nekem olyan Istenem van, hogy, és elmondja ezeket a jellemzőket róla, hogy nekem olyan Istenem van, akihez bátran fordulhatok, aki nem rögzül magától, aki ugyanazokat végigélte, mint én, és nekünk olyan Istenünk van, és az az Isten bíztat bennünket a hűségre. Azon is kiderül, azonban azt láthatjuk Jézus szavaiból, hogy a testi szegénység az nem feltétlenül jelenti azt, hogy lelkileg is szegény az ember. Azt mondja, hogy tudok a szegénységedről, pedig gazdag vagy. Pedig próbálnak téged többen becsapni, és mégis hű maradsz, és lelkileg meg gazdag vagy. Nem zárja ki azt, hogyha akár valamiben fizikailag szükséget mondanunk, hogy lelkileg közben ne legyünk gazdagok. Nem lehet anyagilag szegényebbnek lenni másoknál, és mégis gazdagnak lenni. És ilyen ponton akár kérdésként ott lehet számunkra, hogy lehet-e annál nagyobb gazdagság lelkileg, mint hogy nyugodtan elkismertem. Lehet-e annál nagyobb gazdagságom, hogy békességem van. Annak ellenére, hogy akár mások békétlenek körülöttem. Hogy ez a belső békesség engem nem hagy el. Ami olyan érték, amit nem lehet pénzen megvásárolni, amit nem lehet elcserélni, amit akár nem lehet kifejleszteni. Hogy én ezeknek vagyok a birtokosa azáltal, hogyha az Istenben hiszek, és hozzá ragaszkodok. És a gazdagságom abban is megmutatkozhat, hogy tudom azt mondani másoknak, hogy van, hogy igen, tudok adni. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valamilyen adomány, de hogy amikor akár sok oldalról a visszautasítást tapasztaljuk meg, hogy nincs időm, hagyjál már, majd megyek hozzád, amikor van időm, most nem tudok segíteni, akkor egy keresztény ember akár az ő gazdagságából, amivel lelkileg rendelkezik, tudja azt mondani, hogy van időm arra, hogy leüljek, hogy végighallgassalak, van időm arra, hogy segítsen, akár van energiám arra, hogy elmenjek és kiváltsam neked a gyógyszert. Van energiám arra, hogy ha bár otthon is lenne millió teendőm, de eljövök és dolgozom, és odaszállom a napomat. Vagy akár küldök, hogy akik elfáradnak, akkor tudjanak majd mit enni. Tudja a lelkileg gazdag ember ezt mondani, és a másiknak szolgálni. És Jézus gazdagnak látja ezt a kis gyülekezetet. Annak ellenére, hogy fizikailag és gazdaságilag szegények. Gazdagnak látja őket, mert kitartanak mellette a nehézségekben, mert hűségesek. És képesek lennénk-e feláldozni ezt a békességet és lelki gazdagságot, akár egy kis fizikai jóért, vagy vagyonért, vagy javadalomért. Ez úgy ott lehet kérdésként, és bennük is nyilván ott volt ennek a kísértése. Megér-e annyi az az előbrejutás, amennyi számomra ér a békességem és a nyugalmam, a tiszta lelki ismeret, hogy tudok-e úgy ragaszkodni, és nem járni olyan utakon, ami könnyebb lenne, amiben meg lehetne találni a kiskaput, mert meg lehet találni bármiben a kiskaput, hol lehet leírni az adóból, mit nem kell úgy pontosan lejelenteni, és sorolhatnánk ma is annak erre példát. De nem véletlenül mondja azt az Isten, amit szinteken beszélünk is a konfirmandusokkal, hogy miről szól a negyedik parancsolat, hogy 6 napon át becsületesen dolgoz. Nem tisztességtelenül, meg becsületesen, hanem becsületesen dolgoz, és végez mindenféle munkádat. És akkor aztán pihenjen meg, és ezt a fajta munkát megáldja az Isten. És ezt jelenti azt, hogy hűségesen kitartok. És az is megmutatkozik ebben, hogy ha ezt a hűséget hajlandó az ember feladni, akkor feladja a lelki függetlenségét. És ez egy nagy veszélye, amit fontos mindig szem előtt tartani. Hogy az Istenben megtapasztalható az, hogy lelkileg független vagyok. De amikor valamit hálából elfogadok, vagy valamivel engem megajándékoznak, onnantól kezdve lehet, hogy akár nem mondom meg a másiknak, hogy mi is a nagy igazság. Mert a lekötelezettjévé váltam. Mert innentől kezdve egy kiszolgáltattam magam, és egyfajta ilyen függő kapcsolatba kerültem. Ha ő kedvezett nekem, akkor most már nekem is kell. Ha ő tud erről, de nem mondja el másnak, akkor nekem is hallgatnom kell. És milyen rossz, amikor ilyen dolgokba belekeveredünk. És ezért mondja ennek a gyülekezetnek, hogy őrizd meg azt a függetlenséget, amit megkaptál az Istentől, és inkább maradj tisztességesen szegény, mint hogy tisztességtelenül legyél gazdag, és aztán sumákolni, meg hallgatni kelljen róla. És lehet, hogy a mi gyülekezetünk sem tud akár az államnak nem tudom hány milliójából templomot felújítani, vagy gyülekezeti házat építeni, vagy lehet, hogy valamilyen úton módon nekünk se sikerül minden pályázaton előre kerülni, mert nincsenek olyan kapcsolataink, vagy nem tudjuk azt az embert megkenni, akit meg kéne kenni jó kis mintát. De ennek ellenére megmaradhat az, hogy amint viszont van, azt jó szívből, és úgy adjuk oda az Istennek, hogy így is megáldja, és látható a javulás. Lehet nem egyik napról a másikra, de mégsem fogja senki számunkra megszabni, hogy mi az evangélium, hanem ugyanúgy az Isten szabja meg számunkra, és nem fogja más átírni a törvényeket úgy, ahogyan neki tetszik, hanem lehet hozzá ragaszkodni. És ez az ára annak, ha feladjuk a lelki függetlenséget, és onnantól kezdve más szabja meg, hogy hogyan is írjunk. De nem csak ez a gondja a gyülekezetnek, pedig ez a gond is elég nagy lenne, hanem az is gondja, hogy társadalmilag problémákat él meg, hogy társadalmilag is abban a korban gyanús embernek számított az, aki követte ezt a Jézust, aki valami messiásnak kiáltotta ki magát, és aztán ennek nyomán nyilván társadalmi feszültségek keletkeztek egy-egy városnak az életében, és akik korábban zsidók voltak, akár megtértek, és már nem, és akkor ugye már is ott voltak az ellentétek. Vagy a hatalom is rossznak látta ezeket az embereket is félretenni, akár bebörtönözni, gondolják át a kereszténységüket, úgy néhány nap úgy étlen szomjan, aztán meglátjuk, hogy akkor is kereszténynek maradnak-e. És bizony ott volt az, hogy igen, lehet, hogy valakiket börtönbe vetnek, lehet, hogy valakiket üldözni fognak. Olyan világban éltek, ahol a Krisztus valló ember gyanúsnak számított, és bármikor bebörtönözhették. És igen, sokan nem bírták tovább ezt a jellegű terhet, és feladták. És mondták, hogy nem akarok ezen aggódni. Nem akarok azon aggódni, hogy ha hazamegyek, akkor mi fog engem várni. Mint az 50-es években, akkor lett-e ott egy fehér autó, és mit neked kihallgatni. Egy fekete autó, és mit neked kihallgatni. Köszönöm, erre nekem nincs szükséged. Jobb a békesség, és akkor inkább hagyjuk a templomot, hagyjuk ezt a hűvőzit, és élem a magam életét, és akkor nyugodt hagynak nekem. Aztán mások csak akár titokban vállalták azt, hogy ők ehhez a gyülekezethez tartoznak. Nyíltan úgy tettek, mintha ők is ugyanúgy élnének, mint a többi ember, és titokban elmentek az alkalmakra. És csatlakoztak a hívőkhöz, mert belül oda húztak hozzájuk. De nem merték ezt nyíltan vállalni. És ez a fajta hűség addig tart ki, amíg bármi, amíg nincsen belőle semmilyen kellemetlenség, amíg nem jár semmilyen szenvedéssel, semmilyen fajta fenyegetettséggel. Kitart-e halálig, mint ahogy itt mondja, hogy légy hű, mint halálig? Ugyan már, de hogy tart ki? Hanem még egy kis gyanúsításig sem, egy kis kellemetlenségig sem, csak addig, amíg nincsen belőle semmi gond, amíg nem jár áldozattal. Olyan ez kicsit így Péter jutott eszembe, akik tulajdonképpen három kérdést tesznek neki fel, és ott van nyilván a kellemetlenség, és ott van, hogy ha ezekre a kérdésekre őszintén válaszol, akkor lehet, hogy ő lesz Jézus keresztje mellett a negyedik, és nem három keresztről beszélnék, hanem négyről, mert akkor, ha beismeri, akkor ő is menjen oda, hiszen a tanítmánya. És igen, amikor ennyire hűnek kell lenni egy értékrendhez, egy elvhez, akkor könnyű azt mondani, hogy lehet inkább feladom, és mentem az életem. Csak azzal feladtam azt az értékrendet. És ugyanakkor lehet, hogy ez a számunkra nem aktuális ebben a formában. Minket nem üldöznek, nem úgy vagyunk, mint Koreában a keresztények, akár akikről itt beszámolt ez a koreai lelkész is, hogy bebörtönzik őket, vagy hogy kiállítják a terekre, és lelövik őket, nemrég ilyenekről is lehetett olvasni riportot, vagy akár Dél-Afrikában is hasonlóakat élnek meg. Mi nem. Számunkra államvallás. Jó, a többi 20-tal együtt gyakorolhatjuk. Mindenki kedvére. Oda mehet arra az Isten tiszteletre, amikor és ahova akar. És olyan hétközi alkalommal ül be, amelyik neki tetszik. Senki nem szabja meg felülről, hanem mi eldönthetjük. Mégis könnyen lehetünk, mi is azt hiszem, hűtlenekké. Például, amikor megkérdezik tőlünk, hogy te minek jársz gyülekezetbe? Neked miért fontos fiatalként a szombati napodat, a szombati délutánodat jár? feláldozni arra, hogy ifjúsági órán legyél. De miért mész ima közösségre? Milyen ereje van ennek a közösségnek? És amikor ezekre a kérdésekre nem őszintén válaszolunk, és nem úgy, hogy közben megvalljuk a hitünket, akkor valójában mi is hűtlenekké válunk. Akkor mi sem vállaljuk fel, hogy azért, mert itt tapasztaltam meg azt, hogy az Isten engem úgy szeret, ahogyan vagyok. Azért, mert megtapasztaltam az ő megváltását. És sorolhatnánk még. Amikor ezeket nem vállaljuk föl, hanem csak föladunk ilyen, hát mert itt jó, mert itt szeretnek, mert elfogadnak, mert olyan kedvesek, meg aranyosak, na akkor egy kicsit mi is hűtlenek vagyunk, mert nem vállaljuk fel az igazságot. Hogy miért is? Azért, mert nekem megváltó Istenem van, nekem olyan Istenem van, és azért, mert én hozzáragaszkodok. És igen, ez megmutatkozik az életemben, abban, hogy ide szállom az időmet, abban, hogy vívok Isten tiszteletet, abban, hogy számomra fontos, hogy imádom a közösség akár, és sorolhatnánk. És azért mondja Jézus, és azért figyelmezteti ezt a gyülekezetet is, és hiszem, hogy minket is, hogy légy hű, mint halálig. És aztán ott van az ígéret is, és neked adom az életnek a koronáját, ami nem elmúló, hanem egy örök érték, hogy neked adom, és egy örök életen keresztül velem lehet, ami nem világi gazdagság, hanem mennyei ajándék. És megéri kitartani, és hűnek lenni az Isten mellett. És tényleg adja, hogy bármilyen nehézségben, szenvedésben, nyomorúságban legyünk, akár betegség, akár családi problémák, bármilyen dolog. Tudjuk őt hülyen és igaz módon vállalni és képviselni a világ felé, amiben élünk. Mert ez az, ami egyedül változást hozhat ebben az életben és mások életében is. Hogy így adja Isten lelke, hogy tudjunk kitartani és erősödni a hűségben. Amen.